témánk tehát Ciprus, a ciprusi gazdaság és ezen kívül, vagy ezen túl maga az offshore intézménye. De azt nem értem ebben a sztoriban, hogyha az orosz oligarchák, akik menekítik a vagyonukat Putyin dézsmálása elől Ciprusra mennek, és közben megjelenik lényegében Putyin, és ő Ackermannal együtt, vagy hát Ackermannon keresztül ő is megjelenik ezen a szigeten, akkor ez nem nagyon működött az orosz oligarcháknak, vagy ez volt valamiféle ilyen zsivány egyesség, vagy betyárbecsület, hogy hát ami Ciprusra megy, az Cipruson marad, és akkor azt nem dézsmáljuk, vagy mi történt?
Hát ugye az a csavar a sztoriba, hogy nagyon sok orosz vélekedés szerint maga Putyin is használta ezt a rendszert. Tehát attól, mert ugye Putyin elől menekülsz, az elől, hogy az orosz állam bármikor átvehesse a cégeidet, ugye erre rengeteg példa van, mondjuk a leghíresebb Hodorkovszki esete, akit ugye a hallgatók biztos emlékeznek rá, hogy egy ilyen akváriumban tartottak gyakorlatilag 10 éven keresztül, időnként ilyen ketrecben nyilatkozott ott az egykori legnagyobb oligarha, akitől egyszer csak így elvették a cégét, tehát hogy valami szibériai reptéren egyszer csak megjelentek ilyen az állam ügynökei, és azt mondták, hogy bocs, te holnaptól ez a cég, ez már az államé, tehát hogy ugye ez elől menekültek az oligarchák, hogy a putyini vezetés tőlük egyszer csak ugye elragadhassa ezeket a cégeket. Nyilván, hogyha Cipruson vagy bejegyezve uniós jog vonatkozik rád, akkor ezt nem lehet megcsinálni. De vannak erős vélekedések, hogy ezt a rendszert maga Putyin is használja. Putyin vagyona svájci ilyen offshore-ral foglalkozó szakértők vélekedése szerint, nyilván erre nincs bizonyíték, mert ezt nagyon nehéz bizonyítani, de vannak ilyen Svájcban bejegyzett cégek, amelyeknek ismert 4 vezetője, akik erősen kötődnek Putyin köréhez, az ötödik tulajdonosa nem vezetője, az ötödik tulajdonos az pedig egy céges entitás, amelyik pedig Cipruson van bejegyezve, és emögött a céges entitás mögött Putyint sejtik. Tehát, hogy ugye ezek az offshore cégek, ezek sokszor úgy működnek, hogy ugye egy helyen be vagy regisztrálva, Ciprus tipikusan csak arra volt jó, hogy uniós cégregisztrációt kapj, és onnantól fogva már könnyen mozoghattál a nemzetközi offshore világba, itt mindenki specializálódik valamire, Liechtenstein tipikusan a családi vagyonátörökítés alapítványok, mondjuk a Channel-szigetek azok ilyen családi trösztökre vannak, Luxemburg, az a royalty-re van tipikusan, tehát hogy itt vannak már ilyen specializációk és mozoghatsz össze-vissza, csak valahol regisztrálva kell, hogy legyen, és az az ironikus, hogy nem csak a Putyin elől menekülő oligarchák használták ki ezt a rendszert, hanem erős a vélekedés, hogy Putyinnak is Svájcon és Cipruson keresztül nyugaton van pénze. Ugye, hogyha ezt bárki tudta volna bizonyítani, akkor ezt most egy erősebb állítás formájában tudnám megfogalmazni, de hát elég ügyesen volt megcsinálva. De az, hogy a legnagyobb ciprusi bankot az ismerten a Putyinékkal együttműködő és egyébként Angela Merkellel együttműködő, tehát hogy ugye abban se legyenek illúzióink, hogy a német vezetéssel is irtózatosan erős kapcsolata volt Ackermannnak. Amúgy a Deutsche Bank vastagon benne volt az orosz oligarchák pénzmosásába, és kapcsolata volt az orosz rezsimmel, és akkor egyszer csak megjelennek a ciprusi bankban. Szerintem ez elég szépen elmondja. Ma már szerintem más a helyzet, tehát az orosz invázióval szerintem Putyin elvágta ezeket a szálakat Németország felé, de amiről beszélünk, az 2014, és akkor még ezek a szálak megvoltak. Ugye gondoljunk bele, ez az időszak, amikor ugye az északi áramlat 1-2-t tervezgeti Németország és Oroszország. Gerhard Schröder, egykori német kancellár, ugye elmegy melyik a Gazpromnak, vagy melyiknek lett a igazgatósági tagja ott Moszkvában, szóval, hogy elég erős kapcsolatok voltak Berlin és Moszkva között, de hát akkoriban még ugye Putyint meghívogatták az ilyen G20-as találkozókra, tehát hogy akkor még egy teljesen normális tagja volt a nemzetközi politikai és pénzügyi rendszernek Oroszország, akkor még ugye utána jön a Krím inváziója, aztán Ukrajna inváziója, tehát hogy itt Putyin tulajdonképpen kiírta magát ebből a nyugati rendszerből, de ezen a ponton még ők még vastagon benne vannak, és teljesen elfogadott tagjai ennek a rendszernek.
Akkor ezt kicsit más fénybe világítja meg a globális minimumadónak a terveit is, vagy ennek a lobbiát. Igaz, hogy az OECD ezt már tök régóta csinálja, és te Bident említetted, de már előtte is azért próbálták áttolni, és hogyha jobban belegondolunk, akkor ilyen szemüvegen keresztül azt lehet látni, hogy a maga ez a globális minimumadó egyrészt nem egy rossz dolog, az elképzelés az nem lenne rossz arra, hogy kikerüljük az ilyen jellegű trükközéseket, viszont nagyon erősíteni az Amerikai Egyesült Államok pozícióját mondjuk Európával szemben, illetve hát ugye akkor ezek szerint nagyon klasszul vissza tudná tolni az esetleges kínai és orosz pénzeket, amik beszivárognak így a rendszerbe, és megpróbálnak valamiféle ilyen gazdasági főállást építeni azokban az országokban, amik egyébként NATO országok, vagy NATO közeli országok, vagy Európai Uniós országok.
A globális minimálodó arról szól, azért ezt mondjuk el a hallgatóknak, mert nem biztos, hogy mindenki közelről követte, hogy ez miről szól, hogy a szemben azzal a rendszerrel, amit az előbb mondtunk, hogy hát elszipkázza egy ország, és akkor 0,5-1%-kal adóztatja meg, itt lenne egy bizonyos minimális szint, ezt először 21%-ban állapították meg, utána lelobbizták 15%-ra, de lényeg az, hogy egy elég jelentős adó lenne, amit ki lehetne vetni akkor is, hogyha az én adóhatóságom alól valaki máshova menekül. Tehát, hogyha mondjuk Magyarországról egy cég elmenekül, és azért Magyarország is tele van ilyenekkel, tehát amikor mondjuk nagy nemzeti bajnokokról beszélünk Magyarországon, és arról beszélünk, hogy a hazai cégek versus a multik, azért érdemes sokszor mögé nézni, hogy ezek a nagy nemzeti bajnokok is masszívan offshore-ban vannak. Tehát, hogyha ő elmegy külföldre adó elkerülési okokból, akkor mondjuk a magyar állam simán megteheti, hogy ezt a 15%-os minimál adót kiveti rá, mert azt mondja, hogy neked ott nincsen valós tevékenységed, hanem csak azért mentél el egy ilyen országba, hogy elkerüld a magyar adót, és akkor a nemzetközi jog szerint a globális minimál adó után a magyar államnak is joga van ahhoz, hogy kivesse ezt a 15%-os adót, ergo nem érdemes offshore-kodni, tehát hogy erre még Gabriel Zucman, akit említettem, hogy az első számú akadémiai szakértője az offshore kérdésének, ő is azt mondta, hogy ez egy jó megoldás lenne, mert innentől fogva a 15% alatt nem érdemes kivetni adót, mert úgyis tudja az az adott ország, hogy akkor azokat, akik hozzájönnének, azokat a, és fogalmazunk így, az anyaország, az megadóztatná ezen a 15%-os szinten. Ez eléggé betesz egyébként az offshore világának először, tehát nagyon sokszor kihirdették már, hogy az offshore halála, meg hogy de ezek sose következtek be, mindig túlélt az offshore. Most először gondolják azt a szakértők, hogy a nemzetközi minimáladó az jót tenne megszüntetni az offshore-t. Egyébként még azt érdemes elmondani, hogy 3 ország volt érdekes módon, aki ellenállt a nemzetközi minimáladónak. Az egyik az Észtország volt, a másik az Írország, a harmadik pedig Magyarország. És azt, hogy Írország miért áll ellen, azt értjük, egy masszív offshore paradicsom. Észtország ugye azért, mert ott azon keresztül is lehetett offshore-kodni, rendkívül alacsony adó, de Észtországban van egy szabály, hogy ameddig újra befekteted a tőkédet, addig 0%-on adózik, csak akkor adózik, hogyha kiviszed onnan a tőkédet. Na most ugye a mai modern világban elég könnyen meg lehet azt oldani, hogy mondjuk hivatalosan ne vidd ki onnan a pénzedet, hanem mindenfajta más módon kicsöpegtesd onnan, tehát gyakorlatilag Észtország is offshore-kodik. De hogy az a Magyarország, ahol ugye a ellenzékben a Fidesz ostorozta az offshore lovagokat, és hát ugye ezek a híres offshore lovagok, ezek hova mentek? Ciprusra, tehát mondjuk ugye itt érdemes megjegyezni mondjuk Simor Andrásnak az ügyét, aki ugye jegybank elnökként ugye a Fidesz által ki lett kiáltva offshore lovagnak, mert hogy Cipruson tartotta a pénzének egy részét, és ezt ostorozta a Fidesz, hogy micsoda offshore lovagok vannak, majd utána szemet huny a jelenlegi magyar kormányzata fölött, hogy mondom, a jelenlegi nagy magyar hazai nemzeti bajnokok nagy része is offshore-ban van bejegyezve, és elkezd a nemzetközi minimáladó ellen ágálni, és ameddig lehetett kitartott, aztán egy idő után persze Magyarország is aláírta a nemzetközi minimáladót, úgyhogy a dolog menni fog Magyarország ellenkezése ellenére is. Remélhetőleg egy ilyen 5-10 éves távlatban azt látjuk, hogy ennek lesz egy jótékony hatása a nemzetközi offshore felszámolására.
Jó, innen folytatjuk. Érdekes, hogy Cipruson keresztül milyen messze jutottunk el, mert egy teljesen globális ügyről beszélünk, egy olyan gazdasági témáról, ami az egész világgazdaságot érinti. De hát ugye Ciprus példáján keresztül érdekes megvizsgálni ezt, úgyhogy ez a témánk most ebben az adásban.